géppisztolysorozat következett, mely Maitréja képe mögül csapott az imaterem túlsó vége felé. Éreztem, hogy szinte ugyanebben a pillanatban rám zuhan valaki, és egy rövid időre el is feketedett előttem a világ. A géppisztoly szünet nélküli ropogása azonban hamarosan magamhoz térített. A fal melletti japánok a földön hevertek. Némelyikük még mozgott, de a legtöbben mozdulatlanul feküdtek, és semmi jelét nem adták annak, hogy valaha is meg fognak mozdulni. A sorozatok hirtelen elhallgattak. Maitréja zászlója félrelibbent, s előbb egy géppisztoly csöve, majd Sera bukkant elő a kép mögül. Félrelibbentette a képet, és óvatosan kilépett a terembe. Gyors mozdulattal felmért mindent, az öregembert, a mellette fekvő lámaruhásokat és a halottakat a falnál. Előre tartotta a géppisztolyát, és harsányan felordított. – Kezeket fel! Mindenki tartsa fel a kezét! – Álljon fel maga! Úgy látszott, nem talál szavakat, amelyekkel kifejezhetni érzéseit Hasegawa iránt. Az öregember nehézkesen feltápászkodott. Az arca kifejezéstelen volt, mintha mi sem történt volna. Mintha nem is az elmúlt pillanatokban szenvedte volna el élete utolsó vereségét. Vége a játéknak, Hasegawa, sziszegte Sera. Maga akar túljárni az eszemen, öreg csataló. Azt hitte, hogy beugrom a maga piszkos kis trükkjeinek? Azt hitte, nem látom előre, hogy mi készül itt? Volt időm kipreparálni az imatermeket. Sejtettem, hogy valami leszámolás félét készít elő. Gondoltam, beleköpök a levesébe. Ekkor McCormack magához tért az események okozta sokból. Leeresztette mindeddig felemelt kezét, kitárta a karját, és Sera felé indult. Na hát, kapitány, ezt aztán jól kifundálta. Hogy az ördögben jutott eszébe, hogy fegyvert rejtsen el éppen itt? És én még azt hittem, hogy maga... Sera nagyot ordított, és ráemelte a géppisztolyt. Állj! Álljon meg, McCormack! Tegye csak fel a kezét, és egy lépést sem, mert szitává lövöm! McCormack értetlenül megtorpant, és zavartan nézett a fegyvercsövébe. De hát, én csak... Istenem, Sera, mit jelentsen ez? Hiszen már legyőzte őket, élünk, nem érti? Mindenki tartsa fel a kezét! Üvöltötte fejveszte Sera. Maguk is patkányok! Elegem van magukból! Valamennyien itt fognak megdöbleni, értik? Mint a Cromwell expedíció! Azok az átkozott rohadt disznók! Sera hátrált néhány lépést, aztán ránk rivalt. Mindenki a falhoz! A hullák mellé! Lassan feltápászkodtunk, és a falhoz vonszoltuk magunkat. Feleségem Eve Pickfordot támogatta, aki halkan dúdolgatott, és szemmel láthatóan egy egészen más világban járt. Ide figyeljen, fordult Hasegawához Sera. A helyzet a következő. Nekem sürgős leszámolni valóm van ezekkel az urakkal, és magának is. Hogy nekem miért, az maradjon az én titkom. De önnek segítek, Hasegawa. Lehetővé teszem, hogy bosszút álljon azokon, akiken bosszút akar állni. Suzuki kapitány, hadd dolgozzon kedvére. De mindenkinek le kell vágnia a fejét. Élő ember nem hagyhatja el a termet. Azután maguk, akik életben maradtak. S az öregember mellett kuporgó lámaruhás japánokra mutatott. Szépen előhúzzák a kardjaikat, és itt a szemem láttára szépen engedelmeskednek az ősi törvényeknek. Az öregembernek árnyék futott végig az arcán. Suzuki felé fordult, és mondott neki valamit. Jövendőbeli hóhérunk visszamorgott, és meghajtotta a fejét. Az öregember visszafordult Sera felé, és kényszeredetten bólintott.
Rendben van. Nem tehetünk mást. Suzuki kapitány a császár nevében kész végrehajtani az ítéleteket. Megvan elégedve?
Ó, tökéletesen, készségeskedett Sera. Ön lesz az első, Mr. Lawrence, nem tagadom, tartok magától. Még az utolsó percben is képes valami disznóságot csinálni. Akkor leszek nyugodt, ha két darabban látom. Na, gyerünk, tartsa oda Suzukinak azt az okos fejét.
Így felsikoltott, megragadta a kezem, és leroskadt mellém a földre. Nem, mit akar maga átkozott csirkefogó? Azt hiszi, nem kapják el. A nepáli rendőrség már mindent tud. Órák kérdése is, maga a katmandui börtönben várja a halált.
Sera türelmetlenül felrántotta a vállát, és rám förmett. Na, induljon! Elég a családi nagy jelenetből!
Így újra felsikoltott, és megpróbált visszatartani, de én határozottan előre léptem.
Tettem még egy lépést, és összehúztam az izmaimat, hogy rávethessem magam Serára. Abban reménykedtem, hogy amíg velem lesz elfoglalva, valaki csak felkap egy géppisztolyt, s az illető nem japán lesz. Kísérteties csend volt a teremben, mintha meghalt volna a világ. Az öregember mozdulatlanul állt, akárcsak Suzuki és Sera. Még Eve sírását sem hallottam. Odasantítottam Sera felé, és éppen rászántam magam az ugrásra,
amikor valahonnan az ajtó felől kemény férfi hang hasított bele a csendbe. Kezeket fel, Norbu! Dobja el a fegyverét! Sera villámgyorsan megfordult, de egy szemvillanásnyit elkésett. Az ajtó felől érkező lövés eltérítette a géppisztoly sorozat útját. A küszöbön álló láma helyett a festett mennyezetbe csapódtak be a golyók, iszonyú pusztítást végezve az ártatlanul szemlélődő buthák festett képei között. Nem tudtam többé visszatartani magam. Hiába láttam, hogy Sera meginog és elejti a fegyverét, hatalmasat csaptam az állára. A kapitány úgy esett össze, mint egy ronybaba. Az újra beállott csendben kiáltásként hadd Pietro Rollo suttogása. Úristen, kicsoda maga! A legjobbkor jött! A fiatal szerzetes, akivel tegnap este a pagoda tetején találkoztam, hátratolta a fején sárga lámasapkáját, és pisztolyát tisztelgésképpen a sapka széléhez emelte. Sera százados vagyok a nepáli rendőrségtől. Aztán belefújt pisztolya még mindig füstölgő csövébe, és hamisrással ránk kacsintott. A Thomson expedíciónak vége. Lehet csomagolni. A helikopter monoton zaja lassanként kezdett álmosítóan hatni, mekkor meg felém fordította a fejét. Gondolom, elég időnk van még Katmanduig, nem foglalná össze, ha csak úgy nagy vonalakban is az egészet. Éreztem, hogy rám irányul minden tekintet. Még egyszer lenéztem a salura, amely éppen akkor tűnt el a horizont mögött, és beszélni kezdtem. Ádámnál és Évánál kell kezdenem a dolgot. Gondolom, valamennyien tudják, ha nem is részletekbe menően, hogy az Európába kerülő kábítószerek alapanyagának tekintélyes részét Kínában termelik, ahonnan a csoportokba szervezett szállítók átjuttatják a kínai-tibeti határon keresztül Nepálba. A Himalája hegyei között kitűnő búvóhelyeket építhet ki magának, aki ismeri a terepet. Emlékezzenek csak vissza Sinje szemére. Gyakran keletkeznek óriási viharok. Máskor az áthatolhatatlan köt teszi lehetetlenné a repülést. Ki ügyelne ilyenkor a jakháton utazó kábítószerre? Mégis a nepáli rendőrség kábítószer osztályának munkatársai néhány évvel ezelőtt szagot fogtak. Elhatározták, hogy lecsapnak a csirkefogókra, igen ám, csak hogy végrehajtani az elhatározást nem volt könnyű. A hegyek ezernyi búvóhelyet kínálnak, és az ellenőrző helikopterek még jó idő esetén sem veszik észre egyhamar a sziklatömbök között megbúvó karavánokat. A nepáli kollégák ekkor Londonhoz fordultak, bár a Scotland Yard nem sokat tehetett az ügyben. Azonban, mint annyiszor, a véletlen sietett az angol rendőrség segítségére. Egy gazdag angol név szerint Cromwell Lord expedíciót szervezett a Himalájába, és mit tesz Isten éppen arra a vidékre, ahol a legnagyobb ópium átrakó állomásokat sejtették a nepáliak. A Scotland Yard elhatározta, hogy beépít valakit a Cromwell expedícióba, aki elég ügyes ahhoz, hogy elkerülje a leleplezést, ugyanakkor képes körülnézni a gyanús területen. Az Interpollal egyetértésben meg is találták a megfelelő embert. Sikerült megnyerniük Red Hall fizikust, aki mellesleg kitűnő rádióamatőr és egyúttal a brit nemzetközösség karate bajnoka. Red Hall vállalta a feladatot. Az expedíció tagjai összegyűltek Katmanduban, és nagy publicitás közepette készülődtek a feladatra. Csak hogy a katmandui sajtó jóvoltából a csempészek főnökei is idejében tudomást szereztek az expedíció terveiről. Természetes, hogy a bandák nem örültek az expedíció tervének, de jellemző határozottságukra, hogy kesergés helyett azonnal felismerték, át kell helyezniük az ópium útvonalát, amilyen gyorsan csak lehet. A föld alatti barlangokban azonban sok száz tonna ópium van felhalmozva. Feltétlenül hosszabb időre volt szükségük ahhoz, hogy tisztává tegyék a terepet, melyet Lord Cromwell átszándékozott vésülni. Időt kellett nyerniük, akár Cromwellék élete árán is. Ezért beépítették legügyesebb emberüket az expedícióba, egy bizonyos Norbut. Hogy hogyan történt a dolog, senki sem tudja, de néhány nappal később Norbu már az expedíció technikai vezetője volt. Nyilván jó ajánló levelei lehettek, ha Lord Cromwell azonnal alkalmazta. Mindnyájan tudják, hogy vannak Japánban elegen, akik nem tanultak a történelemből. Nyilván ismerik az időről időre olvasható híreket japán katonákról, akik nem törődve az elmúlt idővel tovább folytatják a második világháborút az óceániai szigetek dzsungeljeiben, vagy Burmában, vagy Indonéziában. Megkövült fosszíliák, a múlt furcsa maradványai. Nos, ilyen kövület Hasegawa és a csoportja is. Az ezredes nem fejezte be a háborút, és nem is akarta mindaddig, amíg élnek Nishimura tábornok ellenségei, azaz mi. Gondolják csak el, mióta dédelgethette magában a tervet, hogy egyszer elkap bennünket. Persze az volt a kérdés, hogy hogyan. Megtehette volna, hogy bérgyilkosokat küld a nyakunkra, és eltétett bennünket lábalól. Na és miért nem tette, vágott közbe Branning? Ezzel megspórolhatta volna magának az egész felhajtást. Megcsóváltam a fejem. Hasegawa nem bűnöző a szó közönséges értelmében. Ő nem gyilkolni akart, hanem igazságot szolgáltatni. Ítélkezni akart felettünk a császár és a japán haza nevében. És amint látták, ünnepélyes külsőségek között. Szamurájkard, nyakazás, fekete bársony. Tehát valamilyen módon meg kellett szerveznie, hogy ítélkezhessen felettünk. Ez pedig kemény diónak ígérkezett. Bajtársi találkozó vagy ilyesmi szóba sem jöhetett. Úgy látszott, Hasegawa előtt megoldhatatlan feladat áll. Aztán egyszer csak kezébe került egy újságcikk a Cromwell expedícióról. Gondolom felsikoltott örömében, amikor az ötlet megszületett az agyában. Azt ugye mondanom sem kell, hogy Hasegawa a háború után figyelemmel kísértette minden lépésünket. Pontosan tudta, ki milyen polgári foglalkozást választott magának, milyen egyetemet végzett, hol lakik. Az pedig már merő véletlen, hogy szinte valamennyien tudományos pályára kerültünk, Pickfordot és Stuartot kivéve. Ráadásul Pickford tábornokot megölték. Viszont Hasegawa kombinálni kezdett, és lassan kialakult benne a Thomson expedíció végleges terve. Aztán a dolgok egyre kedvezőbben alakultak, a Cromwell expedíció eltűnt. Hasegawa meghirdette a maga expedícióját, amely olyan átmenetféle lett volna egy kutató és egy mentő expedíció között. Szétküldte felkérő táviratait a csekkekkel együtt, és önök tudják, hogy nem mutatkozott szűk markúnak. Olyannyira nem, hogy az érdekeltek közül mindenki el is fogadta a meghívást. A terv első része tehát fényesen bevált. És mivel nem ismertük egymást, gyanút sem foghattunk, hogy miért éppen bennünket hívott. A Thomson expedíció terve azonban kiszivárgott, az Interpol jelentette a Yardnak, s a Yardon azonnal lázas tanácskozások kezdődtek. A helyzet ugyanis az volt, hogy a Cromwell expedícióval együtt Red Hall is eltűnt, s a Yardon ekkor már nagyjából biztosak voltak abban, hogy valami nagy disznóság történt. Amikor pedig híre ment, hogy egy bizonyos Thomson egy másik expedíciót indít ugyanoda, mi sem volt természetesebb, mint hogy egy újabb ügynök induljon útnak, most már a Thomson expedíció tagjaként.
És ez az ügynök természetesen ön volt, mondta McCormack. Téved, John, roppant nagyot téved. Hát akkor ki az ördög volt az ügynök?
Susan Baxter, azaz Eve Lawrence, a feleségem. A Scotland Yard hadnagya. A Yard meggyőzte Susan Baxtert, az igazit, hogy maradjon otthon, ami különben nem volt valami nehéz feladat. Baxter neve alatt így Eve Lawrence hadnagy érkezett meg Katmanduba. A kábítószer csempészek és Hasegawa természetesen nem tudtak egymásról. Képzelheti az ópiumosok rémületét, amikor értesültek róla, hogy újabb expedíció indul Cromwellék után. Nekik pedig még mindig időre volt szükségük a raktárak kiürítéséhez. Nem tehettek mást, mint hogy elhatározták, megpróbálják a Thomson expedíciót is Cromwellék sorsára juttatni. Ismét megbízták Norbut, hogy épüljön be az expedícióba. Csak hogy a nepáli rendőrség nyomozni kezdett Norbu után, ráadásul elhatározta, hogy az expedíció mellé rendeli egyik legügyesebb emberét, aki a kábítószerügyek specialistája. Ez lett volna Sera, szólt közbe Paddington.
Ő is volt.
Norbu alvilági ismerősei révén, akiknek voltak bizonyos kapcsolataik a nepáli rendőrséghez, megtudta, hogy mikor kell Sera századosnak megérkeznie az expedíció gyülekező helyére. Felbérelt néhány embert, s az indulás reggelén lecsapott Serára. Megállították az autóját, a századost megsebesítették, és egy külvárosi rejtek helyre vitték. Norbu pedig magához véve Sera okmányait, jelentkezett Stuartnál, mint a nepáli rendőrség kapitánya.
Azt a kutyafáját, mondta elismerően Frank King.
Stuart nem fogott gyanút, és nem is foghatott, hiszen az álsera okmányai rendben voltak, és különben is, az utazás előtti felfordulásban nem volt ideje éppen a rendőrség embere után szaglászni, így volt Mr. Stuart.
Pontosan.
Mr. Stuartnak éppen elég problémát okozott Thomson távolléte, hiszen az utolsó pillanatban értesült arról, hogy Thomsonnal csak Kangpában találkoznak, s addig neki kell felelnie az expedícióért, vészhelyzetben pedig nekem. A helyzet ekkor a következő volt. Az expedíció elindult Norbuval, aki Serának adta ki magát, míg Sera fogságban volt egy katmandui bérház pincéjében. Hasegawa néhány embere egy helikopteren Kangpába repült, hogy előkészítse az expedíció fogadását, míg Hasegawa maga alig, hanem Katmanduban vagy valahol a környéken várakozott. Jó magam éppen Lilió Kalani strandján pihentem, amikor táviratot kaptam. Csak hogy nem egyet, hanem egyszerre kettőt. Az egyiket Thomson küldte, az ismert ajánlattal, a másikat pedig Eve. Ő akkor már úton volt Katmandu felé, és természetesen nem tudhatott róla, hogy Thomson engem is kiszemelt. Nem mondhatnám, hogy a napnál világosabb lett volna előttem az ügy, de vadászkutya ösztönöm azt súgta, hogy valami összefüggés lehet a két távirat között. Ezért aztán nem is haboztam soká, repülőre ültem, és meg sem álltam Katmanduig. Aztán képzeljék csak el a meglepetésemet, amikor feleségem tudomásomra hozta, hogy titokban kell tartani a kapcsolatunkat. 10 percig, ha beszélhettünk egymással 4 szem közt, ami éppen csak arra volt elég, hogy a legszükségesebbről beszámoljon nekem. Az expedíció elindult, és nekem már csak menet közben jutott időm arra, hogy elgondolkodjak bizonyos dolgokon. De térjünk vissza Serára, azaz Norbura. Miután szerencsésen beépült az expedícióba, hozzákezdett terve megvalósításához. Rövid töprengés után azt teszelte ki, hogy a serpák megfélemlítése révén lehetetlenné teszi az út folytatását. Elhatározta, hogy megöl valakit, és a gyilkosságot a Kanchenjunga istenére keni. Arra számított, hogy az istenekben vakon hívő serpák megrémülnek, és nem mernek tovább menni. Terve első része tökéletesen sikerült, sőt, jobban nem is sikerülhetett volna. Emlékeznek még a Salu völgyére? Ohara berúgott és hangosan szidalmazta a Kanchenjunga istenét. Serának pedig ez mintha csak megrendelésre jött volna. Megölte Oharát, mégpedig egy purbuval. Azt a látszatot keltve, hogy az isten purbu állt bosszút az őt sértegető idegenen. És Sera terve alig, ha nem sikerült is volna, ha nem tűnik fel a hágó felett Shinje szeme. A serpáknak már legszívesebben azonnal visszafordultak volna, józan eszük azt súgta, hogy csak előre mehetnek, ha visszafordulnak, megöli őket a vihar. A természet tehát beleköpött Sera levesébe. Azt is meg kell mondanom, hogy ekkor már valami halvány gyanú kezdett ébredezni bennem Sera iránt. Gyanussá tette annak a bizonyos serpának a személye, aki átvette tőlem a hulla részeg oharát. Bár az arcát nem láttam, a mozgása nem olyan volt, mint az európai embereké. Hogy is magyarázzam meg, valahogy sokkal kecsesebb, persze ez csak érzés volt, valami furcsa érzés. Szóval jöhettek volna persze maguk a serpák, de ők valamennyien ismerték egymást, hiszen egy faluból származnak. Kizárt dolognak tűnt, hogy közülük követte volna valaki el a gyilkosságot, és ráadásul egy purbuval. S itt Sera elkövetett egy óriási hibát. Bár az áldozók és használatával valóban sikerült megrémítenie a serpákat, egyszer s mind a gyanút is elterelte róluk. Mindezek alapján egyre gyanúsabb lett Sera nekem is, és Eve-nek is. El is határoztuk, hogy felvesszük a kapcsolatot Katmanduval, csak hogy a rádiót valaki tönkretette. Ez pedig véleményünk szerint csak Serának állhatott érdekében. És ő volt a legelkeseredettebb, amikor Shinje szeme miatt folytatni kellett az utat. A kapitány ekkor ismét munkához látott. Az ismert körülmények között megölte Zimmermant, és kis hián engem is eltett láb alól. Bár közvetlen bizonyítékkal, akárcsak az első gyilkosságnál most sem rendelkeztem, feltűnt, hogy Sera mindenütt ott volt, ahol történt valami. Bennem pedig egyre erősödött a meggyőződés, hogy akárki rejtőzik is Sera neve mögött, minden áron megállásra és visszafordulásra akar kényszeríteni bennünket. És itt újra vissza kell térnem Hasegawához. Nem mondom, elég nagy meglepetés volt számomra, amikor Mr. Stewart közölte velem, hogy Thomson utasítása értelmében vészhelyzetben nekem kell átvennem az expedíció vezetését. Ez a tény megerősítette feltételezésemet, miszerint valakinek érdeke fűződik Serával ellentétben az expedíció megérkezéséhez Kangpába. S abban is biztos voltam, hogy Stewart az egyik, akinek feltétlenül meg kell érkeznie a kolostorba. Mr. Stewart kitűnő hegyi vezető, de csak az Alpokban. Ezt Thomsonnak tudnia kellett. Rábízta tehát az expedíció vezetését, ennek ellenére engem bízott meg azzal, hogy kritikus helyzetben vegyem át az irányítást. Értik, hogy ez mit jelent? Azt jelenti, hogy bocsásson meg Mr. Stewart, Thomson jobban bízott bennem. Ekkor viszont felmerül a kérdés, hogy miért nem engem jelölt ki az expedíció vezetőjéül, miért önt? Azért, mert önre mindenképpen szüksége volt Kangpában. Ha pedig engem kért volna fel a vezetésre, milyen jogcímen szervezhette volna be önt, hiszen ön nem tudós? Érti, Mr. Stewart? Ezért Thomson bebiztosította magát. Önt nevezte ki vezetőnek, de csak azzal a feltétellel, hogy ha baj van, én veszem át az ügyeket. Kicsit bonyolult, sóhajtotta Cooper. De még mennyire, hogy az volt? Lassacskán azért kezdtem rájönni, hogy mire mehet ki a játék. Valakik valakiket a Himalájába akarnak csalni, valakik pedig megpróbálják megakadályozni őket ebben, ha kell gyilkosságok árán is. Nagyjából itt tartottunk, amikor megérkeztünk Kangpába. Emlékeznek, egy fiatal láma fogadott bennünket karmadamcsőként. Már az első pillanatban biztos voltam benne, hogy valami nem stimmel körülötte. Túl fiatalnak tűnt, és túl jól tudott angolul. Azon kívül a fogadtatásunk után nyomtalanul el is tűnt. A gyanúm tehát az volt, hogy Thomsonék már megérkezésünk előtt hatalmukba kerítették a kolostort, és csak ránk vártak. A Thomson banda megérkezését erősítette meg továbbá az a mongol láma is, aki beszélt nekem a titokzatos zarándokok érkezéséről. Tudtam, hogy ha igaz az elképzelésem, mely szerint Thomsonék elfogták a kolostor vezetőjét, és ezzel tartják sakban azokat a lámákat, akik tudnak róluk, akkor valahogy ide is kellett érkezniük. A szerzetes pedig egyértelműen azt mondta, hogy mostanában nem érkezett senki Katmandu felől. Nem maradt más hátra, mint megtalálni azt a közlekedési eszközt, amellyel Thomsonék jöhettek. Ez pedig nem lehetett egyéb, mint egy helikopter. McCormackkel együtt elindultunk hát egy kis helikopter vadászatra.
No is megtalálták, kérdezte Paddington. Természetesen.
És most engedjék meg, hogy újra visszakanyarodja Katmanduhoz. Indulásunk után röviddel kiszabadult Sera kapitány. Kihasználva őrzői óvatlanságát egy megfelelő pillanatban lelépett, és bemenekült a katmandui rendőrségre. Képzelhetik, micsoda rémület lett urrá a katmanduiakon, amikor értesültek róla, hogy valaki Sera helyett a katmandui rendőrség nevében beépült az expedícióba. S ez a valaki nem más, mint az ezerszer elátkozott Norbu. Azonnal megkíséreltek kapcsolatba lépni velünk, de sem az expedíció rádiója nem válaszolt a hívásukra, sem a kangpai, amely akkor már a japánok kezében volt. S mivel Shinje szeme közben megjelent a salu fölött, azaz az időjárási viszonyok annyira megromlottak, hogy még helikopterrel is életveszélyes mutatvány lett volna elérni Kangpát, Sera úgy döntött, hogy akár élete kockáztatásával is, de leugrik ejtőernyővel. Egy amerikai sportrepülő hozta el Kínán át Kangpa fölé, méghozzá elég rossz látási viszonyok között. Serának azonban végül is szerencséje volt. Rövid idő alatt feltalálta magát, néhány szerzetest a maga oldalára állított, ruhát szerzett, s megpróbálta kideríteni, hogy mi folyik a kolostorban. Én közben egyre csak azon törtem a fejem, hogy mit akarhat velünk Thomson, és szégyen szemre nem tudtam rájönni. Főleg miután Sera újra alaposan megkeverte a dolgokat.
Wilson meggyilkolására gondol, vetette közbe McCormack.
Nem egészen.
Azt ugyanis nem Sera tette.
Valamennyien megütközve bámultak rám, aztán King törte meg először a csendet.
Nem.
Hát akkor ki?
Először én is Serára gondoltam.
De aztán éppen Wilson meggyilkolása tett bogarat a fülembe azzal kapcsolatban, hogy Thomsonnak biztosan valami köze van a japánokhoz.
Ezt meg mire alapozta, kérdezte Paddington.
Látták Wilson fejét?
Sajnos, morogta Rolló, és összerázkódott.
Nos, a szerencsétlen Wilson fejét egyetlen csapással választották el a törzsétől. S tudja, hogy hívják ezt a fajta vágást? Szamuráj vágásnak. Ennek a vágásnak megvan a maga sajátos technikája. Így fejezték le a japánok az elfogott amerikai katonákat a világháborúban. Szamurájkarddal, és egyetlen csapással.
De hát miért kellett Wilsont megölni? Vágott közbe Cooper.
Fogalmam sincs. Ezt majd Hasegawa elmondja, ha egyáltalán hajlandó beszélni.
Talán véletlen volt.
Esetleg Wilson tanúja volt valaminek, amit nem lett volna szabad észrevennie. És mi érdekük fűződött ahhoz, hogy Wilson levágott fejét feltűzzék egy szent halom tetejére, hiszen így is úgy is a kezükben voltunk.
Nem is ők csinálták, hanem Sera.
Sera? Illetve Norbu, az ál Sera. Mikor felfedezte a holttestet, hallatlan hidegvérrel feltűzte a fejet egy áldozati kőhalomra. Egyedül az volt ezzel a célja, hogy megrémítse a lámákat, és arra késztesse őket, hogy üzzenek vissza bennünket Katmanduba. Időközben azonban Sera, az igazi Sera, eljuttatott egy magnótekercset a japánokhoz, amelyben elárulta, hogy Norbu a gyilkos, valamint figyelmeztette őket, hogy további gyilkosságokra készül. A japánok pedig, miután megtalálták a tekercset, nem sokat töprengtek, hanem azonnal munkához láttak, hogy hidegre tegyék Norbut. S ez végül majdhogy nem sikerült nekik. Innen aztán már gyorsan peregtek az események. Sera, akárcsak én, kihallgatta a Karmadamcső lakosztályában bujkáló japánok rádióüzenetét. Ő is rájött, hogy mire megy ki a játék. Hasegawa éjszakára jelezte az érkezését, ezért Sera munkához látott. Magához vett 2-3 megbízható szerzetest, és amint látják, nem is csinálta rosszul a dolgát.
Úristen, mondta Paddington halkan, ha belegondolok, hogy mi minden történhetett volna. Úristen, mivel tudta ez az őrült haszegava maga mellé állítani a lámákat?
Csak néhányukat állította maga mellé. A fiatal lámát és még egy párat.
Hogy mivel?
Gondolom pénzzel.
Ez majd később kiderül.
Gondolatainkba merülve hallgattunk, és csak akkor tértünk magunkhoz, amikor a helikopter már Katmandu külvárosa felett repült.
Hát már sohasem lesz vége ennek az átkozott háborúnak, fakadt ki Stuart. Sohasem lesz már vége.
Nem akadt senki, aki válaszolni tudott volna.